Sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és akkor a Prédikátorok könyvéből folytatjuk a Biblia tanulmányozást. A harmadik fejezet, a 9. és 15. verset olvasom először. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embernek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az ember értelme elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt, és az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. A múlt héten a első 8 verssel foglalkoztunk igazából kicsit töményebben, mert a prédikátor azt fejtette ki, hogy mindennek megvan a maga ideje, és ott egy picit röviden arról is szóltunk, vagy szóltam, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy mindennek megvan a maga ideje, hanem hogy az Isten alapvetően minden időnek az ura. És hogy ilyen értelemben minden történelmi időszaknak is megvan a maga ideje, és minden emberi élet szakasznak is megvan a maga ideje, és valójában minden idő az Isten kezén ér össze. És az ember érzékeli alapvetően az időnek a múlását, meg tudja, hogy ezzel úgy valamit kéne kezdenie, meg felfogja, hogy az idő az halad körülötte, de hogy valójában nem tud ellene semmit sem tenni. Vannak ötletek arra, hogy az időt hogyan húzzuk el, vannak ötletek arra vonatkozóan az emberi társadalmakban, történelemben, hogy az időn hogyan kellene felülkerekedni. Keressük e világi értelemben az örök életnek a titkát. De a legnagyobb problematika talán az egészben az, hogy azt nem vesszük tudomásul, hogy az idő az fölöttünk áll, és az Isten kezében van. És nem az a feladat, hogy ezt a fizikai valóságot, illetve azt az időt, amit itt az ember eltölt, elnyújtsam, vagy kitoljam, hanem az a feladat, hogy az az idő, ami az Isten kezéből rám kiméretik, azt arra használjam fel, hogy megtaláljam az Istennel való közösségemet, hogy megtaláljam a megtérésre vezető utat, és nem az a feladat, hogy valami nyomot hagyjak, vagy emlékművet állítsak magam után, hanem hogy ezt az időt bölcsen használjam fel. És valójában itt a 9-15. Vers ezt a szakaszt zárja le. Az első 8 vers egy kicsit költőien beszél, ezt a múlt héten mondtam is, hogy én elfogult vagyok azzal a 8 verssel, mert nagyon szép, főleg héber nyelven az a dinamika, amiben az a 8 vers megiratott. A 9-15. Vers az valójában ennek a szakasznak a lezárása, és gyakorlatilag azt mondja ki, hogy az örökké valóság ura az felül van a fizikai létezésen, és az ember is, hogyha hozzá tartozik, akkor az az idő, ami nekünk adatik, az felül emelhet bennünket a fizikai létezésen. Nem az a feladat, hogy elnyújtsuk az életet, vagy kitaláljuk, hogy hogyan lehet visszafordítani az öregedést, vagy nem tudom most éppen miről vannak kutatások, amiknek nyilván megvan a maga haszna, félreértés ne essék, hanem az a feladat, hogy az örök élet Istenét találjam meg a mulandóságban. És nem hiába emeli ki a 11. versben azt a prédikát, hogy szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az ember értelme elé tárta, az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. Kicsit az időérzékelésünkön kell egyet csavarni, azt gondolom, hogyha hívő emberek vagyunk, mert nyilván az idő telik, meg megtanultuk mérni, meg néha van olyan, hogy az ember azt érzi, hogy gyorsabban megy az idő, mint máskor, meg vannak olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy lassabban megy az idő, de hogy valójában meg kell tanulni a karácsony este, meg a nagypénteki délután, meg a húsvéti hajnal időpontjai alapján nézni azt az időt, amit nekünk az Isten odaadott. És hogyha az ember erre hajlandó, akkor szépen meglátja azt, hogy az Isten hogyan használja az ő életében is adott esetben azt az időt, amit megkapott az embertől. És hogy annak haszna van. És akkor itt van egy szemléletváltás 15. vers után, mert itt valójában az első 8 verset zártuk le, de én egyből rá is kanyarodnék a 16. versen arra, hogy mi az, ami következni fog, mert itt már kezdődnek a harmadik fejezetnek, meg a negyedik fejezetnek majd az izgalmai. Még azt is láttam a nap alatt, hogy a törvény helyén törvénytelenség van, az igazság helyén pedig gonoszság. De arra gondoltam, hogy az igazat is, a bűnöst is megítéli az Isten, mert minden dolognak eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre. Úgy gondoltam, hogy az embereket ilyen módon próbálja meg az Isten. Így tűnik ki, hogy ők magukban véve hasonlók az állatokhoz. Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké. Egyforma a sorsuk, ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és ugyanúgy lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. Bizony, minden hiába valóság. Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz mindegyik. Ki tudja, hogy felszáll-e az ember lelke a magasba, és leszáll-e az állatok lelke a föld alá. Beláttam tehát, hogy nincs jobb, mintha örül az ember a munkájának, mert ez jutott neki. Senki sem hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi történik utána. Ugye a harmadik fejezet elején mondtam a múlt héten, hogy elkezd a prédikátor az általános dolgokból ráfordulni az emberi életnek az egészére. És itt most egy picit a létezésünket kezdi el firtatni. A teológia teodíceának nevezi azt a kérdéskört, ami folyamatosan előjön a Bibliában is, meg utána a Biblia értelmezésben is, a zsidóságnál, kereszténységnél. Ez pedig nagyon röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy ha az Isten jó, akkor miért van gonosz? Meg ha az Isten jó, akkor miért van az, hogy nekem néha rossz? Tehát hogy engedi a jó Isten meg a rosszat? És ez egy ilyen örök kérdéskör egyébként, hogy ezzel most alapvetően mit kezdünk. És nagyon sokszor a betegségek meg a halál kapcsán jön elő a legélesebben az, hogyha az Isten az élet istene, meg a jóság istene, akkor meg a szeretet istene, akkor miért lehet szeretetlenség, miért lehet halál, miért lehetnek olyan betegségek, amikbe az emberek belenyomorodnak, stb. És itt ugye a felütése ennek a résznek az, hogy láttam azt, hogy a törvény helyén is törvénytelenség van, meg az igazság helyén is gonoszság, és hogy akkor most ezzel az egész helyzettel mit kell kezdeni. Na de hadd tegyem fel a kérdést, mi van, hogyha a rossz, az mi szerintünk rossz, és az Isten egy picit más szemszögből gondolkozik. Hoztam egy-két példát. A királyok első könyvének a harmadik fejezetében van az a történet, amikor az asszonyok oda mennek Salamon elé, hogy döntse el, hogy melyiké a gyermek. És ugye Salamon hoz egy döntést, ketté kell vágni a gyereket. Ez egy nagyon rideg döntés egyébként. Nagyon sokszor úgy magyarázzuk, vagy úgy véljük, hogy itt az ő bölcses, Istentől kapott bölcsessége jön elő, mert hogy ugye az anyai ösztönök majd úgyis előtérbe fognak lépni. De én most egy kicsit ennek a pszichológiájára szeretném felhívni a figyelmet. Ott van az édesanyja, aki tudja, hogy az ő gyermekéről van szó. És persze, hogy lemond a gyermekről. De mit él át, amikor azt mondja a király, hogy vágjuk ketté? Milyen érzés lehet az édesanyának? És mégis ebből a fájdalomból itt majd valami jó fog születni. Mert az Istennek a bölcsessége, az lehet, hogy a mi életünkön tud csavarni egyet, és azt a pillanatnyi fájdalmat, meg azt az óriási megrökönyödést és ijegységet, ami ezzel a helyzettel jár, fel fogja tudni használni. Vagy ott van a józsefi történet, amire már párszor utaltam, hogy Józsefet eladják rabszolgának. Kútba dobják, aztán eladják rabszolgának. Ez nem éppen egy fényes emberi életpálya, meg valószínűleg annyira nem élvezte ő azt, hogy őt beledobják a kútba, meg eladják rabszolgának. Mégis az egész történetnek a végső konklúziója, amikor kibékül a testvérekkel, akkor az úgy hangzik el, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. És nem csak olyan értelemben, hogy ő közben Egyiptom kormányzója lett, és milyen jó neki, hanem olyan értelemben is, hogy alapvetően az ő Egyiptomban kerülésének az oka túlmutat József személyén, mert ott ember életeket ment meg azáltal, hogy őt oda vezeti az Isten. És hogy azt a kutbadobást, azt a börtönbezárást, azt a nyomort, ami a rabszolgaságban benne volt, azt az Isten végső soron felhasználja és kihasználja valami jobbra. És hogyha már itt ezeket az ószövetségi példákat elmondtuk, akkor nyugodtan kanyarodjunk tovább mondjuk az Új Szövetségre. Örök negatív karakterünk az Új Szövetségben Júdás, az áruló. Én egyszer játszottam passiójátékban Júdást, és azóta nagyon megszerettem az ő történetét, mert persze emberileg nézve az egy nagyon mély pont, amit ő képvisel. Na de lett volna megváltás árulás nélkül. Lett volna megváltás akkor, hogyha Júdás nem hallgat a kísértésre. És akkor a Luthert hadd idézzem, az ördög is az Isten ördöge. Ami emberileg nézve rossz, meg tragédia, azt az Isten fel tudja használni, és Krisztus kereszthalálát használja arra, hogy bennünket megváltson. Ha ránézünk erre a keresztre, akkor egy kivégzést látunk, és ezen nincs mit szépíteni, tehát hogy ráadásul egy nagyon drasztikus kivégzést látunk, mert ez a római birodalomban a köztörvényes bűnözőknek volt a kivégzése. És nyilvános megszégyenítése, tegyük hozzá. Sokan napokig, vagy akár egy hétig is küzdöttek, meg bajlódtak a kereszten. Amikor Jézust keresztre feszítik, akkor pontosan tudjuk, hogy Pilátus kiküldi a katonákat, hogy törjék el a keresztre feszítetteknek a lábát, hogy gyorsan halljanak meg még az ünnep előtt. Ne tudják tartani magukat a kereszten. És ugye ott igazából az Isten intézi úgy, hogy Jézusnak végül ne kelljen eltörni a lábát, mert meghal előtte. De hát ez egy kegyetlen halál, amit az Isten értünk felhasználna jóra. És kicsit a prédikátor is elkezdi ezt az egészet körbejárni, amikor elkezdi megpendíteni azt, hogy a törvény helyén törvénytelenség van, meg az igazság helyén gonoszság, hogy nyilván nem lehet felmenteni az embert minden sara elől, sőt nem is szabad. De hogy azt, hogy az Isten mit fog ebből felhasználni, vagy kihasználni, azt viszont sose lehet tudni. Legalábbis emberi szempontok alapján, vagy emberi nézőpontokból. És akkor itt a prédikátornak még van egy mencsvára, vagy hát egy ilyen szempontja, hogy ráadásul az Isten mindent meg fog ítélni. Minden cselekedetnek ő újra. Minden cselekedetnek tudja, hogy mi a vége, és jönni fog az az ítélet, amit viszont nem lehet elodázni egyetlen egy ember számára sem. De arra gondoltam, hogy az igazat is, a bűnöst is megítéli az Isten, mert minden dolognak eljön az ideje, és az Isten ítéletének is eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre. Az az igazság, hogy amikor az emberi rossz tettekre, vagy gonosz tettekre nem jön az Istennek egyből egy elítélő válasza, az nem azt jelenti, hogy nincs Isten, vagy erőtlen az Isten, vagy nem akar reagálni az Isten. Ez csak azt jelenti, hogy az Isten türelmes. És minden egyes emberi mélypontban még meghagyja a megtérésnek a lehetőségét. Hangsúlyozom, hogy még meghagyja a megtérésnek a lehetőségét. De tényleg előbb-utóbb eljön az a pont, amikor már nem lesz még. És az, hogy az Isten nem lép közbe az emberi történelemnek bizonyos pontjaiban, az tényleg vagy a türelmét mutatja meg, meg a kegyelmének az idejét, vagy lehet, hogy ő azt valamire majd használni fogja. És ezt sosem tudhatjuk, hogy a kettő közül melyik, vagy adott esetben mindegyik. Én azt gondolom, hogy az egyik legősibb bűne az embernek az a saját egója. Amikor azt hiszi, hogy felnőhet az Istenhez, és megmagyarázhatja az Istennek, hogy szerinte mi a jó. Nem ez a feladat. És valójában a teodicea kérdését azért nem tudja az ember feloldani, mert hogy mindig csak a saját nézőpontunk alapján nézzük, hogy mi a jó. És vannak olyan dolgok, amik viszont túlmutatnak a mi életünk történetén. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a történelemnek azok a mélypontjaimat adott esetben átélek én személyesen, azok az én életemben fognak valamit kirajzolni, ami majd pozitív lesz. És itt azért, ha visszanézünk generációkat a hátunk mögé, ami éppenséggel manapság már annyira nem divat, de akkor azért meg lehet nézni azt, hogy a generációk hogyan hatnak egymásra. És hogy azok a nehézségek, történelmi nehéz távlatban mért nehézségek, amiket mondjuk a nagyszüleink, dédszüleink kivajultak magukból, azok a mi életünkben hogyan hoztak valamilyen más jellegű változást. Az Isten ezeket tudja használni, mert az idő az ő kezében van. És az én életemnek az ideje is az ő kezében van, és nem biztos, hogy majd az én életemnek valamilyen fájdalmát az én életemben váltja pozitívra, de nem kizárt, hogy fogja használni. És az, hogy elmarad adott esetben az ítélet, az nem azt jelenti, hogy hiányzik az ítélet, az majd érkezik. Megvan a maga ideje. Ha éppen haladékot kapunk, az kegyelmi idő. És jelen mondja azt a prédikátor, hogy mintha az Isten így próbálná meg az embereknek a hitét. Én azt gondolom, hogy itt két nézőpont van, amikor az Isten ezt a mi életünkben végig zongorázza, és ez valójában egy kiválasztási folyamat, legalábbis szerintem ebben a próbatételben. Mert hogy a rossz dolgokra az ember kétféleképpen tud szerintem reagálni. Az egyik az, hogy elkezd panaszkodni, meg adott esetben mondjuk a saját fájdalmából felkiáltva elkezd perlekedni az Isten ellen. Kicsit ilyen ádámi módon, mikor jön a számon kérés, vagy hát úgy finoman felteszi az Isten a kérdést, akkor ugye Ádám egyből azt mondja, hogy az asszony, akit te adtál mellém, és akkor már valójában nem is Évával van a baja Ádámnak, hogy őt bűnbe vitte, hanem már egyből az Istenre próbálja rákenni a saját sarát. Tehát ez az egyik, ahogy az ember reagálhat az őt ért nehézségekre. A másik meg az, hogy térdet hajt, és azt mondja, hogy meghaladja a kompetenciáimat, meghaladja az erőmet, meghaladja a képességeimet, és amit Jobb mond, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Vagyis térdet hajt az Isten akarata előtt, és elfogadja azt, hogy az Isten akarata biztos, hogy jó, akkor is, hogyha én most ezt a jót nem látom az aktuális élethelyzetemben. És itt valójában az a kérdés, hogy ebben a próbatételben az ember melyik verziót választja. Elmerül a saját panaszai alatt, vagy bízik az Istenben akkor is, amikor éppen nyomora van. A 49. Zsoltárnak a 21. versét még ide kiírtam. Mert hogy ugye ez az egész történet azt is felveti, hogy valójában mindenféleképpen ugyanaz a vége az emberi életnek, most ha a biológiát nézzük, ez pedig a halál. Csak az a nem mindegy, hogy a halállal én úgy nézek szembe, hogy zsörtölődök az Istenre, és küzdök az Isten ellen, vagy úgy nézek szembe az Isten, vagy a halállal, hogy közben bízok az Istenben. És amit ez a szakasz még felvet ezen kívül, az valójában az, hogy mit kell kezdeni nekünk embereknek a biológiai halálunkkal. Mert hogy itt alapvetően egyrészt kiindul a prédikátor a teremtéstörténetből, hogy hogy próbálja az embernek a pozícióját a teremtés történet alapján tisztázni. Az emberi élet az úgy jön létre a teremtés történet szerint, hogy az Isten lehelli az ember órába az élet lehelletét. Vagyis mi az, ami engem többé tesz a pornál? Az Istenhez való tartozásom. És akkor itt mi ne fosztjuk meg a Prédikátor könyvét az újszövetségi párhuzamtól, miből van a hitünk? A Szentléleknek a lehelletéből. Tehát a pünkösd az arról szól, hogy kapják az Isten lelkét a tanítványok. És a mi hitünk is arról szól, hogy kapja az Isten lelkét a tanítványi létben élő keresztény. És az emberi életünknek a végessége fölött egyedül ez a hit tud olyan perspektívát nyitni, ami túltekint azon, hogy porból lesz, ami porból lett. És hogy amikor itt felveti a Prédikátor, hogy mi a különbség az állat meg az ember között, mikor mindegyik ugyanúgy hal meg, akkor valójában itt ez az, amit nagyon próbál leszögezni, hogy ami bennünket mássá tesz, vagy különbé tesz az állatvilágtól, az pontosan ez a lehellet. És hogyha én ezt a lehelletet nem, az Istennek a lelkét nem becsülöm meg, akkor én mondtam nemet az örök életre, én mondtam nemet az Isten kegyelmére, és nem a kegyelem zárt ki engem saját magából. A másik meg, amit itt tisztázni akar, és azt gondolom, hogy erről is fontos beszélni, az, hogy mi lesz a lélekkel a halál után. Erről most próbálok óvatosan beszélni, mert tudom, hogy nagyon sokakat érint, mert hogy van egy általános félreértése a keresztény halálfelfogásnak, azt gondolom a keresztények között, és ezt azért merem mondani ennyire karakteresen, mert nagyon sokszor találkozom ezzel lelkészként. Voltam már olyan helyzetben, amikor nagyszülők meg szülők kérték, hogy akkor magyarázzam el a gyereknek egy haláleset kapcsán, hogy akkor hova kerül a elhunyt rokonnak a lelke, hogy az ugye megy a mennyországba. És hát kedves testvérek, biblikusan azt tudom mondani, hogy nem megy a mennyországba. Tehát az, hogy mi van a lélekkel a halál után, arról nekünk nincs tudomásunk. És ezt a halott idéző asszonynak a története Saulnál gyönyörűen mondja el, amikor Sámuelnek a szellemét visszaengedi az Isten. És hogy gyakorlatilag ennek az egész jelenetnek az a tanulsága, hogy Sámuel hát olyan nem túl finoman, meg diplomatikusan közli Saulra, hogy mit képzel magáról, hagyja békén a lelkeket, mert semmi köze hozzá. Az Istennek a kompetenciája. És hogy mi van velünk a halál meg a feltámadás között, arról a Bibliában egyetlen egy betű nincsen. Az biztos, hogy nem hiába úgy van megfogalmazva az apostoli hitvallás, hogy hiszek a test feltámadásában. Mert amikor én azt mondom, hogy örök élet, vagy amikor biblikusan keresztények azt mondjuk, hogy örök élet, akkor kedves testvérek, az a teljes embernek szól. És abba a testem is beletartozik. Tehát az Isten nem hiába teremt bennünket testbe. Nem szellemlények vagyunk, meg fényemberek, meg nem tudom én milyen ezoterikus dolgokkal lehet még találkozni. Alapvetően az emberi élet úgy van megkreálva, hogy testben létezik. És amikor feltámadásról beszélünk keresztényként, akkor ott egy új teremtéssel fogunk találkozni, ami viszont bennünket testben is érinteni fog. És hogy a kettő között mi van, arról nem tudunk semmit. De azért, mert valószínűleg nem kell tudnunk róla semmit. És azt gondolom, hogy itt jön elő az a próbatétele a hitnek, hogy megvan-e bennem az a bizalom, hogy én ennek ellenére odaszánom az életemet az Istenhez. Mert az ember alapvetően úgy működik, én azt gondolom, hogy abban tudunk könnyen megbízni, amiről megfelelő információink vannak. És itt viszont tényleg az a kérése a Jóistennek, hogy ne azt kérdezgessük, hogy hogyan, meg miért, meg stb. Csak fogadjuk el, hogy az ő kegyelme meg irgalma ott, ahol a mi lehetőségeink véget érnek, ott nem ér véget. És tovább megy. És van rá a válasz. És lehet, hogy biológiai értelemben megszűnünk létezni, és egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz majd utána, de hogy az élet, amit az Isten ad, az nem pusztán csak biológia, viszont egyáltalán nem arról van szó, hogy akkor a meghalt lélek már a mennyországban van. Nem, az Istennél van valamilyen formában, az Isten rendelkezik róla, tudja, hogy mit kell vele kezdeni, és amikor majd jön a feltámadás, akkor meg majd lesz valami, amiről elég ködös dolgokat hagyott hátra csak az Úr Jézus, de valószínűleg okkal hagyta kicsit ködben a történetet. És az a kérdés igazából, hogy nagyon sokszor gondolkozunk azon, hogy mi van a halál után, meg van-e élet a halál után, és azt nem fogjuk fel, egy picit már erre már a múlt héten is utaltam, hogy az örök élet az nem a halál után kezdődik, hanem az itt kezdődik el. Tehát azért kapom az életemet fizikai értelembe véve is az Istentől, hogy megtérjek. Hogy az Istennel való közösségemet megtaláljam. És hogyha az Istennel való közösségem megvan, akkor az örök életem elkezdődött. Amikor Jézus azt mondja, bocsánat, ezt a keresztelő János mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa, akkor az, hogy basileutu teu en hymin, ezt a szó szerint fordítom, az azt jelenti, hogy nem csak az, hogy köztetek van, hanem hogy bennetek van az Isten országa. Vissza tudok-e fordulni az Istenhez, meg tudom-e találni a kötődésemet hozzá ebben az életben. Nem majd, ha ügyesen éltem itt, meg kedves voltam, meg sok jó cselekedetet tettem, akkor majd nem megkapom ajándékba az örök életet, hanem az valójában a megtérés által már itt a kezdetét veszi. Úgyhogy nem az a kérdés, kedves testvérek, hogy van-e élet a halál után, hanem az a kérdés, hogy van-e örök életem, vagy lesz-e örök életem addigra, hogy elérem a biológiai halálomat. És ez egy sokkal súlyosabb kérdés szerintem. A Jelenések könyvét idézzük oda, amikor azt írja a Jelenések könyve, hogy tudom, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. És ez egy nagyon, nagyon komoly mondat. Lehet, hogy hit nélkül lehet funkcionálni. Nagyon sokan képesek rá. És erre az Isten alapvetően nem küld villámokat, hogy valaki hit nélkül éli az életét. De ha hit nélkül éli az életét, akkor neki ott a végén tényleg vége van. És erre mondja azt a Jelenések könyve, hogy tudom, hogy az a nevet, hogy élsz, hát pedig halott vagy. És nekünk nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem az a kérdés, hogy a biológiai halálunkat el tudjuk-e érni az Isten kegyelméből úgy, hogy mi már az Isten kegyelmében vagyunk, és az Isten kegyelmében bízunk, vagyis nem érvényes ránk az a halál olyan formában, hogy tényleg véget vessen az életnek. És ezeket nem finoman járja körbe a prédikátorkönyve, de mielőtt még a negyedik fejezetre mennék, egy picit itt szeretnék megállni, mert nem tudom, hogy milyen gondolatok vagy kérdések vannak a testvérekben ezzel kapcsolatban.